Nos tehát, a Nyuma traktátus 63-as lapja következik, és továbbra is egy innen nézve elég absztrakt téma lesz a mai. Ugye a Jom Kippuri kecskékről van szó, és ezen belül is ugye a két kecske, amelyet ki kellett sorsolni, az egyik kecskéből lesz a bűnáldozat, a másik, amit ugye feláldoz a főpap, és a vérét különböző helyeken a szentélyben felhinti az üszőnek a vérével együtt, attól külön, és a másik kecske pedig lesz a bűnbak, amelyeket elküld Seir le'Azazel, elküld a sziklás hegyoldalba, és előtte még rá olvassa a zsidó név összes rétkét. Ez tehát a kiinduló pont. Ugye van egy olyan szabály, hogy korben se nishad bachutz. Egy áldozat, egy olyan állat, amely föl lett ajánlva. Jó reggelt kívánok! Úgy látom, hogy valakinél nem stimmel az adás. Vagy ez csak Évánál probléma. Kérlek, jelezzetek többiek, hogy hallotok és láttok. Ha nem, akkor nálam van a probléma. Szóval, van egy olyan szabály, hogy korban se nishad bachutz, ha volt egy fölajánlás a részemről, felajánlottam egy állatot áldozatgyanánt, és ez az állat nem a megfelelő módon lett levágva, hanem bachutz a szentélyen kívül, akkor ez egy vétek, amiért nekem büntetés jár. A tilos egy áldozatot a helyén, azaz a szentélyen kívül a többiek, tilos az állatot, az áldozati állatot a helyén, azaz a szentélyen kívül feláldozni. A kérdés az az, hogy mikor válik egy áldozati állat arra alkalmassá, hogy úgy tekintsem, hogy ez már valóban egy áldozati állat, és hogyha ettől a pillanattól fogva, ha én mégis a helyén, azaz a szentélyen kívül ajánlom fel, akkor azzal elkövetem a helyen kívüli áldozás vétkét. Ez az alapvető kérdés. Itt sok minden lehet, amitől még úgy tekintek egy felajánlás, hogy ez még nem lett véglegesen áldozattá nyilvánítva, és ezért, bár mondtam, hogy ez egy áldozat, mégis még nem véglegelődött, nem vált véglegessé ennek az állatnak az áldozati státusza, és ezért hiába vágtam le a szentélyen kívül, nem követtem el szabályszegést. Ugye a kérdés a két kecskével kapcsolatban az az, hogy ebből a két kecskéből eleve csak mi révén válik az egyik áldozattá. Ugye? Annak a révén, hogy ki lesz sorsolva. Másrészt, tehát ugye a kettőből csak egy lesz áldozat, és az is csak a sorsolás révén. És ezért kérdés az, hogy ha ezt a két kecskét, vagy a két kecske bármelyikét a történet egy bizonyos pontján a szentélyen kívül levágom, akkor az shchita b'chutz, egy szentélyen kívüli, szabályszegő, szentélyen kívüli áldozásnak, levágásnak számít-e, vagy sem. És ezzel kapcsolatban a tegnapi nap végén azt olvastuk egy brájtában, hogy attól függ, hogyha ez a szentélyen kívüli levágás az a sorsolás előtt történt, akkor mind a kettővel szabályt szegtem, és mind a kettőnek a levágása olybá vétetik, hogy egy áldozatot, egy felajánlott áldozatot annak a helyén, azaz a szentélyen kívül vágtam le, és ezzel bűnt követtem el. Ha viszont ez a szabályszegés, a szentélyen kívüli levágás, az a sorsolás után történt, akkor csak a két áldozat, vagy a két kecske között annak a levágása számít szabályszegésnek, amely a amúgy a bűnáldozat lett volna. Ugye a két kecskéből az egyik a bűnáldozat lesz, a másik pedig a kecskebak, amelyet elküldenek a sziklás hegyoldalban. Hogyha ezt a kecskebakot vágtam le, már a sorsás után tudtam, hogy melyik, és ezt a kecskebakot vágtam le a szentén kívül, akkor azzal nem követtem el olyan jellegű szabályszegést, hogy ezt úgy nevezzük, hogy a szentén kívüli áldozás, mert ugye ez a kecske, ez amúgy sem lett volna a szó szoros értelmébe vett áldozat. Okay? Ez volt a törvény. Tehát az érdekesség ennek az az, hogy a sorsolás előtt, ha levágom bármelyiket a kettőből, akkor azzal elkövetem a szentélyen kívüli áldozás szabályszegését, hogyha a sorsolás után vágom le, akkor csak annak az esetében követem el ezt a szabályszegést, amelyből amúgy az állat áldozat lett volna. Mi ennek az oka? Erre Rav Chisda egy nagyon érdekes választ mondott. Azt mondta, hogy az az oka ennek, hogy amikor még ez a két állat, ez a két kecske, ez csak ki lett arra választva, hogy kisorsoljuk majd, hogy melyikük legyen az állat áldozat, bűnáldozat, és melyikük legyen a sziklás hegybe küldött bűnbak. Akkor ez a két kecske ugyan még nincs kisorsolva, és ezért a végső céljukra még nem tekinthetőek véglegelődötteknek, de ezt a két kecskét más áldozatgyanánt föl lehetett volna áldozni. Például föl lehetett volna áldozni a Jom Kipuri muszaf áldozatok részeként, ahol ugyancsak kellett két kecskét áldozni. Aha. Tehát akkor azért számít a helyén kívüli áldozásnak, hogy ezt a két kecskét még a sorsolás előtt levágom, mert ebből a két kecskéből lehetett volna az a két kecske is, amelyet a muszaf áldozat részeként ajánlok föl. Oké, ez volt a mondása Rav Chisdának, és innen folytatjuk ma reggel a 62-es oldal lapján. Amara vina, hástad amara Rav Chisda, mechusszarág, rallaki mechusszar, májsze dami, hada amara vihuda, amara smuha, slamim, se sachtam, könydöm, se niftakod, lászusz, ehéha, abszulin, se nem már, és hatai peszekhajan, majed bizmánsú, paszulákon, majed bizmánsú, naul, Schit schachtam bechutz kaidem shniftachud latos haeichal patur. My time, aki chumasar maisedami. Ugye mit mondott Rav Chisda? Rav Chisda azt mondta, hogyha a sorsolás előtt vágtam le őket, akkor ugyan nem tekinthetőek státuszukban véglegesült áldozatoknak, mégis olyan, mintha egy áldozatot a helyén kívül vágtam volna le, de nem azért, mert a végleges státuszukat már elnyerték, mert azt nem nyerték el, hanem azért, mert amúgy lehetne őket tekinteni potenciálisan más aznap hozott áldozatok gyanánt. Így például a muszaf áldozat része gyanánt. Azt látom ebből a szövegből, a Chisdának ebből a megállapításából, hogy ha valamilyen áldozat státuszának a véglegesedéséhez még hiányzik valamilyen az áldozattól amúgy független, az áldozat testétől, fizikai érintésétől független cselekmény, akkor az a cselekmény az valóban még egy akadályoztató tényezőnek tekinthető abból a szempontból, hogy az áldozat státusza egyelőre nem véglegesedőt. Tehát itt a mi esetünkben miről van szó? Itt van ez a két kecske. Ez a két kecske, ez majd véglegesedik, a státuszuk véglegesedik a sorsolás után, kiderül, hogy melyik az áldozat és melyik a bűnbak, amelyet a sziklás hegybe kell küldeni. De jelenleg még nem történt meg a sorsolás, és mivel nem történt meg a sorsolás, mert huszol májszed, ami ezért itt van egy cselekmény, ami még hiányzik a véglegesedéshez, és ez a cselekmény, ez egy kellő akadályoztató ahhoz, hogy ne tekintsük véglegesnek a státuszukat. És ezért ezen a jogon ne tekintsük még őket áldozatnak abban az értelemben, hogyha a helyükön kívül vágja őket le valaki, akkor azért büntetés járjon neki. Van egy másik szabály. Ez a szabály arról szól, hogy a slamim áldozatot, a béke áldozatot, amit különböző estekben kell hozni, azt úgy kell meghozni, hogy a csarnok ajtajai nyitva vannak. Ugye az áldozatot magát azt a szentély udvarán hozzák, de csak akkor érvényes az áldozat, hogyha a csarnok, ami az udvaron áll, annak a kapui nyitva állnak. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Mert a Tóra úgy fogalmaz Mózes harmadik könyvének hármas fejezetének második mondatában, és vágja azt le az Ohel Moed a találkozás sátrának kapujánál. Kapujánál az azt jelenti, hogy a kapunak nyitva kell lennie, bejáratánál, pontosabban nem kapujánál, bejáratánál. Tehát a bejárat az nyitva kell, hogy legyen. Ha a bejárat nem volt nyitva, akkor az áldozás nem érvényes. Mi van akkor, hogyha a bejárat nincs nyitva? Még. És én ezt az áldozatot a szentélyen kívül vágom le. Akkor úgy tekintek erre az állatra, hogy ez még nem vált végleges státuszúvá, még nem vált véglegesen slamim áldozattá, hiszen a csarnok kapui még nem nyíltak ki. És ezért ez a levágás nem tekinthető szentély helyen kívüli levágásnak, és így nem tekinthető szabályszegésnek. Ugyanúgy, ahogy önmagában a sorsolás hiánya még azt eredményezni, hogy ez a két kecskebak se váljon végleges státuszúvá, ugyanúgy a slamim áldozat esetén a szentély csarnok kapujának zárva maradása ugyancsak egy olyan tényező, ami miatt még nem véglegesül a slamim áldozatnak a státusza. Oké. Tehát ezen a jogon, visszatérve Rav Chisdához, Rav Chisda azt mondaná, hogy még nem számítana véglegesnek ez az áldozat, és ezért, hogyha levágom a szentélyen kívül, nem kéne, hogy azt mondjuk, hogy szabályt szegtem. Rav Chisda viszont azt mondja, hogy van egy másik ok, ami miatt a két kecskebak esetén mégiscsak szabályszegésnek számít a szentélyen kívüli levágás már a sorsolás előtt. És mi ez a szempont? Az, hogy azt mondom, hogy mivel hogy ez a két kecske, ez lehetett volna más áldozatgyaránt föl ajánlható a szentélyben, mindenfajta további cselekmény nélkül, lehetett volna a muszaf áldozat része, ezért úgy tekintem, mintha valóban a muszaf áldozat részeként már véglegesült volna a státuszuk, és így levágom őket a szentélyen kívül, akkor azzal megszegem a szentélyen kívüli vágás előírását. Ebből azonban mi derül ki, hogy Rav Chisda szerint lehet azt állítani, vagy lehet használni azt a logikai rendszert, hogy hoil. Mivel hogy? Hogyha visszaemlékeztek ezzel, erről többször volt szó már korábban, hogy van valami, aminek van valamilyen jogi státusza, de azt mondom, hogy mivel hogy lehetne, semmi nem tartja vissza attól, hogy egy más jogi státusza legyen, ezért úgy tekintem, mintha már most is elnyerte volna azt a jogi státuszt. Itt is. Ugyan ezek a kecskebakok, kifejezetten a sorsolásra váró kecskebakok, amelyeknek egy adott céljuk és véglegesendő státuszuk van, de mivel, hogy mindenfajta további cselekmény nélkül lehetne őket tekinteni a muszaf áldozat részeként, ezért úgy tekintjük, mintha annak részei lennének, abból a szempontból, hogyha most levágom őket a szentélyen kívül, akkor azzal szabályt szegtem. Ezek szerint a Chisda elfogadja a hoil, a mivel, hogy érvelését. Valóban elfogadja? Mi iszlel a Chisda hoil? Veha már a Chisda peszas, és aktabja húzba sárjam, és a sanan is mai patut, és a löjl is mai hájom. Tájmad, és a löjl is mai, ha sztamal is mai, ha tájmad, és a löjl is mai, ha sztamal is mai, hú, hú patul. Vá máj, léma, hoil, ve roj, és a löjl is mai, bifnim. Ha visszaemlékeztek, a Pészach áldozatról van szó. A Pészach áldozat, a Pészachkor hozandó áldozat, az minden eljárásában megegyezik egy évközi slamim áldozattal. Ezért, hogyha én évközben a Pészach áldozatot nem hozom meg Pészach előtti nap, és évközben levágom, akkor az slamim áldozatnak számít. A kérdés az az, hogy mi van akkor, hogyha egy Pészach áldozatot évközben, tehát nem a maga idejében, hanem évközben, a szentélyen kívül vágok le, akkor ezzel megszegem-e a szentélyen kívüli levágás tilalmát? Mit mond ezzel kapcsolatban Rav Chisda? Rav Chisda azt mondta, hogy ha ezt az év közben pészachi áldozatgyanán vágtam le, akkor nem szegtem meg a szentélyen kívüli áldozás tilalmát, mert év közben nem lehet pészachi áldozatot hozni, tehát itt nem egy érvényes státuszú áldozatot vágtam le a szentélyen kívül. Ha viszont nem pészachi áldozatgyanánt, hanem slamim áldozatgyanánt, kifejezetten slamim áldozatgyanánt hoztam meg ezt az áldozatot, akkor úgy tekintjük, hogy a szentélyen kívüli áldozás bűnébe, levágás bűnébe este. Mit látok ebből? Hogy a Frizda azt mondja, hogy ha pészach áldozatgyanánt vágtam le, akkor nem szegtem meg a szentélyen kívüli áldozás tilalmát. Ha nem pészach, ha kifejezetten nem pészachi áldozatgyanánt, hanem slamim áldozatgyanánt vágtam le, akkor megszegtem. Aha, mi van akkor, hogyha mindenfajta konkrét kifejezés nélkül vágtam le? Nem mondtam meg, hogy minek a gyanánt vágom le. Akkor azt úgy tekintem, mintha pészach áldozat gyanánt vágtam volna le, és ezért fel vagyok mentve a szentélyen kívüli áldozás tilalma alól. Most, mit látok ebből? Azt látom ebből, hogy Rav Chisda látszólag nem mondja a hoil, a mivel hogy érvelését, mert ha elfogadná a hoil a mivel hogy érvelését, akkor itt azt lehetne mondani, hogy mivel én nem mondtam, hogy milyen áldozat gyanánt vágom le, és mivel, hogy ez az áldozat alkalmas lenne arra, hogy slamim áldozat legyen, ezért úgy tekintem, mintha slamim áldozat lenne, és én a szentélyen kívül vágtam le, és azért meg kellett, hogy szegjem a szabályt. Mivel a Frizda ezt nem mondja, ebből azt látom, hogy nem fogadja el a hoil érvelését, és ha nem fogadja el a hoil érvelését, a mivel hogy érvelését, akkor a mi esetünkben a két kecskebak esetében sem lehetne alkalmazni a hoil a mivel hogy érvelését. Azt mondja erre a Talmud, a hiást, a haszon baji a kira, a háj loj baji a kira. Azt mondja a Talmud, igen, csak a kettőt nem lehet összevetni. Miért? Mert amikor egy pészachi áldozatot, slamim áldozat gyanánt vágok le, akkor mégis egy nagy shift, egy nagy váltás van. Mert ugye egy pészachi áldozat ugyan a gyakorlatát tekintve megfelel egy slamim áldozatnak, de mégiscsak az egy pészach áldozat, és most nem pészach áldozatként, hanem slamim áldozatként hozom. Tehát van egy váltás. Amikor Jom Kipurkor a két kecskebakot nem a sorsolásra szánom, hanem, vagy a sorsolásra szánt kecskebakot végül is nem annak gyanánt vágom le, hanem a muszaf áldozat részeként, akkor mind a kettő egy Jom Kipuri áldozat, tehát nincs egy olyan hatalmas váltás a kettő között, és ezért a két esetet nem lehet összevetni. Oké, a következőben a Talmud ugyanezt a diskurzust egy kicsit más sorrendben, vagy más leírással említi. Rábabás simi mászléjú, de rába, vagy kásé, de rába, más ámlik. És mások, ugye itt rába volt az, aki ez szerint a változat szerint rába volt az, aki ezt mondta, és nem Rav Chisda, és vele kapcsolatban merült fel ez a kérdés, és ellentmondás. Ugye a dolog lényegi részét ez nem érinti. Ki az a Rav Dimim, amár Rabbi Jirmiás, amár Rabbi Jéhanan, pénzös aktabi húsz sári mészes sanna, bén is majd, bén is lel is majd, patu. Ugyanezzel a pészachi áldozattal kapcsolatban Rav Dimi, amikor megérkezett Izraelbe, Babilóniába, azt mondta Rabbi Jéhanan nevében, hogy egy pészach áldozat évközben, amit akár a pészach áldozat gyanánt, akár pedig nem kifejezetten pészach áldozat gyanánt, de nem is kifejezetten nem pészach áldozat gyanánt, tehát pészach áldozat gyanánt, vagy pedig mindenfajta extra kommentár nélkül valaki levágott a szentélyen kívül, akkor az fel van mentve a szentélyen kívüli áldozás szabályszegése alól. Amar Rav Dimi, amar a szélés még... Ugye akkor nem ugyanaz, mint amit az előző körben mondtad. Itt ez eltér attól, amit az előző körben mondtunk. Amar Rav Dimi, amar a szélés májtek méd Rav Irma, a bíslémon is majd a hallai hazilei, Elősen lőjön is majd a máj, ha hazésen lőjön is majd bifnim, van mellé akira, az húsz lábom is mely akira. Azt is erre azt kérdeztem, mondja Rav Dimi Rav Jirmiától, hogy mi ennek az oka. Hát azt értem, hogyha pészach áldozat gyanánt vágja le, a szentélyen kívül, akkor fel van mentve a szentélyen kívül áldozás szabályszegése alól, mert hiszen pészaki áldozatot nem lehet évközben hozni. De hogyha nem pészaki áldozatgyanánt vágta le, akkor miért lenne felmentve? Mondhatnám azt, hogy tulajdonképpen nem egy pészak áldozatot vágott le a szentélyen kívül, hanem egy slami áldozatot vágott le a szentélyen kívül, amit akár meg is hozhatott volna így évközben. És mit válaszolt nekem? De Mirmia azt mondta, hogy amit nagyon hasonló az előző részben tanultakhoz, hogy azzal, hogy én megváltoztassak egy pészak áldozatot slami áldozattá, azzal sokkal konkrétabbnak kell lennem, hiszen itt egy magát az egésznek célját, vagy lényegét változtatom meg, a nevét pészak áldozatról slami áldozatra, és ezt nem lehet azzal megváltoztatni, hogy azt mondom, hogy mivel, hogy lehetett volna, én most levágom a szentélyen kívül, de mivel levághattam volna a szentélyben, mert a szentélyen kívül vágtam le, ezért nem változik meg a státusza, és ez továbbra is pészak áldozatnak tekintendő, és pészak áldozatot nem lehet évközben hozni, tehát hogyha azt a szentélyen kívül vágtam le, akkor nem történt a szentélyen kívüli levágás szabályszegése. Oké, most ugyanez a felvetés egy másik változat szerint a következőképp hangzik ki. Aszarávi, Namarávi, Irmia. Amarávi, Echán, Pészak, Saktávi, Hozó, Sájmész, Sanna, Bén is, Maj, Bén is, Maj, Hájov. Ugyanez a mondás, a Irmia nevében, hogy azt mondta Rabbi Echanan nevében, hogy egy pészak áldozat, amit évközben a szentélyen kívül vágtam le, akár pészak áldozat gyanánt, akár nem kifejezetten pészak áldozat gyanánt, azzal megszegtem a szentélyen kívüli áldozás szabályát, tehát pont fordítva mondta, mint hogy az előző változatban, és erre azt mondja a Talmud, vár filul is moj, vahatnám me huszorzmán, bénbe gufaj, bénbe baalim. Azt mondja a Talmud, hát ez hogyan lehetséges? Hogyan lehetséges azt mondani, hogy ha pészak áldozatot az év közben, tehát nem pészak idején, a szentélyen kívül vágok le, akkor megszegem a szentélyen kívüli vágás szabályát. Tehát ezt hogyan lehet mondani? Ha egyszer itt egy olyan áldozatról van szó, aminek nem most van itt az ideje, tehát ez nem is egy áldozat, akkor ha ezt a szentélyen kívül vágom le, akkor nem kéne, hogy úgy tekintsük, hogy megszegtem a szentélyen kívüli vágás szabályszegését. Hiszen azt tanultuk, vatnám, mert huszözmán bénbe gufaj, bénbe balim, minden olyan áldozat, azt tanultuk, amely valamilyen oknál fogva még nem, aminek még nem jött el az aktiválódásának, a véglegesedésének az ideje, akár saját maga miatt, akár a tulajdonosai miatt, a felajánlójai miatt, mit jelent az zárójelben, mézó, mert huszözmán bénbe balim, hogy a tulajdonosai miatt, például ha zavva, vagy ledesz, vagy szajra, mindenféle olyan felajánló, akinek a felajánlása az valamilyen folyamathoz van kötve. Például egy folyásos beteg, akkor kell, hogy felajánlja az áldozatot, amikor felgyógyul a folyásosságból. Vagy a szülőasszony, akkor kell, hogy hozzon áldozatot, amikor megszülte a gyereket. Vagy a metszajra, vagy a leprás, amikor felgyógyult a leprából. Ezek mind-mind valamilyen időponthoz vannak kötve, ami nem az állattal kapcsolatos időpont, hanem az állat felajánlójával. És hogyha ezek idő előtt, nem a maga idejében ajánlották föl, akkor az az állat még nem tekinthető áldozatnak, és így, se így krivuha taszomásomban, hogy tudom, hogyha ezeket az általuk idő előtt felajánlott áldozatokat a szentélyen kívül vágják le, akkor az nem tekinthető a szentélyen kívüli levágás szabályszegésének. Hogy lesz szélyemes, amilyen vehúz, ha javim. Ezzel szemben viszont, hogyha egy olyan áldozatot ajánlottak fel a szentélyen kívül, vagy vágtak le a szentélyen kívül, ami egy slami, vagy egy békáldozat, vagy egy égőáldozat, amit meg lehetett volna hozni mindentől függetlenül is, akkor az mégiscsak azzal megszegik a szentélyen kívüli vágás tilalmát, hiszen ezeket amúgy is föl lehetett volna áldozni, tehát elnyerték az áldozati státuszt. Vamarab hirke bár tuvin loj sanu elal is maj, ámasolaj is maj, hájab. De mindezeknél is mit mondunk? Azt, hogy ez mikor igaz csak? Akkor, hogyha ezt nem, hogyha ezt kifejezetten, mikor igaz az, hogy az első eset, hogyha idő előtt hozták ezeket az áldozatokat, akkor vagy idő előtt ajánlották fel ezeket az áldozatokat, és utána levágták a szentélyen kívül, azzal nem szegik meg a szentélyen kívüli vágás szabályát, ez mikor igaz? Ez csak akkor igaz, hogyha valóban olyan áldozatgyanánt vágták le a szentélyen kívül, amely áldozatnak még nem jött el az ideje. De hogyha végül is nem olyan áldozatgyanánt vágták le, hanem csak úgy minden kommentár nélkül, akkor mondhatjuk azt, hogy hoil, mivel hogy ezek alkalmasak lennének valamilyen általánosabb áldozásra is, mint mondjuk egy olá, egy égőáldozat, vagy egy slamim, egy békáldozat, ezért akkor mégiscsak áldozatnak tekintjük ezeket, és megszegik ezzel a szentélyen kívüli áldozás szabályát. Nisma miha patul, a máj, néma hajlörű insülő, nisma mifném. Azt mondja, Talmud, oké, de miért továbbra is, akár legyen abban az esetben is szabályszegés, hogyha konkrétan az idejét még nem megérő áldozat gyanánt áldozták fel a szentélyen kívül, mert itt is mondjuk azt, hogy hol, mivel hogy, ha akarták volna, akkor feláldozhatták volna más áldozat gyanán, ezért most is tekintsük úgy, hogy ezek már más áldozati státuszok voltak, és akkor áldozati státuszok lett volna, és hogyha így szentélyen kívül levágják őket, akkor ezzel megszegik a szentélyen kívüli vágás szabályai. Azt mondja, Talmud, ha hihásta, ha szombolják arra, ha persze, álmosan és laminu. És azt mondja, Talmud, igen, de ezeknél konkrétan kellett volna mondaniuk, hogy nem ilyen áldozatként áldozzák. A Pészak áldozatnál viszont, amiről korábban ez szerint a változat szerint azt mondtuk, hogy nem kellett volna konkrétan mondani ahhoz, hogy úgy tekintsük, hogy ez nem is egy Pészak, hanem egy slamim áldozat. A Pészak áldozat eleve az év többi részében fel van ajánlva, akkor a slamim áldozatnak tekintető, tehát ott elnyeri az áldozati státuszt, és ezért, hogyha a szentélyen kívül lett felajánlva, akkor azt a szentélyen kívüli vágás szabályszegésének tekinthetjük. Oké. Rav Ashi Masne Chayov, Kedam Rinon, Rav Yirmi, amit Difni Masne Patur, Kassar Pesach Sajas, a Sonnebonya Kira, Vakira, Kuclás, Mekira, a Pligad Rav Hilkia Bertuvi, megjegyzése a Talmudnak, hogy ebben az egész diskurzusban Rav Ashi úgy tanulta a szöveget, hogy mi mondtuk, Rav Yirmi, amit Difni úgy tanulta, hogy nem megszegi azt a szentén kívüli levágás szabályát, hanem hogy föl van mentve alóla, és ez azért van, mert szerinte egész évben a Pészaki áldozatnak is kell egy konkrét mondás arra tekintettel, hogy ezt leválasszuk a Pészaki státuszról, és áttegyük egy slamim beli státusszá. Oké. Folytatjuk. Új téma. Pontosan nem új, de egy kicsit tovább lépve az előzőekből. Amar már, ugye mi volt az a pont, amiből kiindultunk a beszélgetés, a diskurzus elején? Arról volt szó, hogyha itt van a két kecskebak, ha ezt a sorsolás előtt vágtam le a szentélyen kívül, akkor azzal megszegem a szentélyen kívüli, az áldozatok szentélyen kívüli levágásának szabályszegését, szabályát. Ha pedig a sorsolás után vágtam le, akkor csak annak az áldozatnak az esetén, annak a kecskének, a levágásnak az esetén szegem meg a szentélyen kívüli levágás szabályát, amelyet amúgy bűnáldozatként ajánlottam volna föl. De annak a kecskének az esetében, amit pedig elküldtem volna a sziklás hegyoldalba, annak az esetén nem, hiszen az igazából nem is egy áldozat. Tanulában is, mi bejsz is szajla se is, hát sajök esze, vagy éjszöbe máhne se is, hát mi húzza máhne, peszok elmedő, világkép kormányása. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Magyarul, honnan tudjuk, hogy a kecske, amelyet a szirláz az el, amelyet el kellett volna, hogy küldjek a sziklás hegyoldalba, az, ha azt levágom a szentélyen kívül, akkor az nem számít szentélyen kívül szabálytalanul levágott áldozatnak, hiszen ez a kecske, ez nem is egy áldozat, a szó szoros értelme. Honnan tudom, hogy ezt a kecskét nem tekintem áldozatnak? A Tóra azt mondja, a szentélyen kívüli levágás szabályával kapcsolatban, amikor azt mondja, hogy tilos a szentélyen kívül levágni egy áldozatot, Mózes 3. könyvének 17-es fejezetének 3-as és 4-es mondatában, bármilyen férfi Izrael házából, amely levág egy üszőt, vagy egy bárányt, vagy egy kecskét a táborban, vagy a táboron kívül, és nem hozta a találkozás sátrának bejáratához, hogy ott áldozatként felajánlja, az ezzel szabályszeg. Most ugye, miről van itt szó? Arról van szó, hogy tilos egy felajánlást a szentélyen kívül levágni. De milyen felajánlást? Ikarban sem meállni. Ki? Ez is norcát. Ott már talán ennyi szemét, és jó, az ennyi echinat chemszeda. Ikarban sem meállni, a finu kacsek, vedek a bájsz, se nikrau karban. Kényen se nem már, vagy nákrévesz karban a sem. Talmud lai már, vagy a Peszach elmed lévi, a kalapodra Peszach lai el majjén, hájval a bachuc, kol sem lévi a Peszach lai el majjén, én hájval a bachuc. Azt mondja a Talmud. Amikor a szöveg azt mondja, hogy és nem hozta meg a találkozás sátrához felajánlásként, akkor a felajánlásba én belegondolhatnám azokat a dolgokat is, amelyek a szó szoros értelemben nem áldozatok, tehát nem áldozatként vágják le és az oltáron felajánlák, hanem olyan dolgokat is, mint például mondjuk a vörös tehén, amit a szentélyen kívül vágnak le, vagy a sziklás hegyoldalba küldött kecskebak, amelyek nem a szószoros értelmében vett felajánlások, vagy akár kacsé, ezek a bájsz, mindenféle olyan vagyoni felajánlásokat, amiket a szentélyek teszünk. Ugye a szentélynek föl lehet simán csak vagyoni értelemben is ajánlani dolgokat. Felajánlom a házamat a szentélynek, vagy felajánlom a kecskémet. És az a kecske az nem egy áldozat, hanem egy vagyoni tulajdona a szentélynek. És azt gondolhattam volna, hogy ezt levágom a szentélyen kívül, azzal megszegem ugyancsak a szentélyen kívüli vágás tilalmát. Ezt gondolhattam volna. De mivel a Tóra hozzáteszi, vel Peszach ajel majed lehe viaj, hogy és nem hozta a találkozás sátrának bejárata elé, ebből látom azt, hogy ez csak azokat tekintem áldozatnak ilyen értelemben, amelyet amúgy a találkozás sátrának bejárat előtt vágtam volna le, és én most nem ott vágtam le, hanem a szentélyen kívül. Ojcélsz, én úsz, én örülj le Peszach, ajjál majd, ojcélsz, parasz, hátasz, szóval most a leák, s úgy rajlom a Peszach, ajjál majd. Oké, de akkor még mindig ez csak arra figyelmeztet, hogy azok az állatok, amelyek nem lettek volna amúgy arra hivatva, vagy arra alkalmasak, hogy a szentély oltára, vagy bejárata előtt le legyenek vágva, azok nem tekinthetők áldozatnak, például egy vagyoni felajánlás. De például a szeír, a kecske bűnbak, amit a sziklás hegyoldalba küldünk, az, és zárójelben, itt a Rási ezt kiveszi, de a Talmud mondja, vagy például a vörös tehén, a vörös tehén most tegyük félre, de a kecske, amely bűnbakként a sziklás hegyoldalba lett küldve, az ugyan nem lesz levágva a csarnok bejáratánál, a szentély bejáratánál, a szentélyben, de akár le is lehetett volna vágni. Hiszen az előbb mondtuk, hogy alkalmas lenne arra, hogyha én úgy döntök, akkor a sorsolás előtt azt a muszaf áldozat részeként levágjam. Tehát ezeknél még továbbra is azt gondolnám, hogy esetleg beletartoznak abba a kategóriába, amiről azt mondom, hogy áldozatnak számít, és ezért, hogyha a szentélyen kívül vágtam le, akkor ezzel megszegtem a szentélyen kívül levágás tilalmát. Talmud lai már lá sem, simi uchadim lá sem, jatszó elő sem, uchadim lá sem. Szóval a Talmud, oké, de van még valami a szövegben. Nem csak azt mondja a szöveg, hogy nem csak azt mondja a szöveg, és levágja a táboron kívül, és nem hozza a találkozás sátrának bejáratához, hogy ott felajánlja áldozatként Istennek. Az a szó, hogy Istennek, az még valamit ki akar zárni. Mit akar kizárni? Például le akarja szűkíteni a kategóriát, és kizárja a Szeirem és Taleach a sziklás hegyoldalba küldött bűnbakot. Mahamud. Hát a lehet, kell. Azt mondja erre a Talmud, tényleg akkor ez a szó, hogy Isten, Istennek, ez egy szűkítő értelmű szöveg? Nem inkább egy kiterjesztő értelmű szöveg? Nézzük meg, hogy amikor egy másik helyen azt mondja, hogy Istennek áldozatként, akkor pont, hogy ezzel tágítja a halmazt, amiről éppen szó van. Minhúj, Race, Karben, Isselá sem. Egy másik helyen arról van szó, hogy egy áldozat csak akkor vált áldozattá, hogyha elmúlt már 8 napos. És a Tóra azt mondja, és a 8. naptól és tovább váljék Isten előtt elfogadott áldozattá. Miért van az Isten szó itt? Élő isim, mi náin se lejjek, de semmi huszhoz bántam, de nem a karban, de sem rábi szájom és telek. És ott azt mondja, hogy azért kell az Isten szót hozzátenni, mert ez gyarapítja, vagy kiterjeszti ezt az egész fogalmat, hogy csak a 8. naptól lehet egy áldozat, 8 napos kortól, és nem az előtt, és ez kiterjeszti a konkrétan vett áldozatok kategóriájából a íramista leák, a sziklás hegybe küldött bűnbak kategóriájára is. Akkor ott azt látjuk, hogy a Lehashem, az Istennek szó, az éppen, hogy a kategóriát bővíti, és nem pedig szűkíti. Amár rava, hasza minyendek rá, vaha minyendek rá, hasza ne peszach le rába és Lehashem le hajci, haha isse le hajci, Lehashem le rába és erre azt mondja, rava, oké, ez nem egy kérdés, mert a szöveg kontextusától függ. A mi esetünkben a el peszach olyan mördlévia, és nem hozta a találkozás sátrának beálltához az eleve szűkít, szűkíti a kategóriát, és ezért Lehashem, bocsánat, az nem szűkít, az gyarapít, vagy azt kiterjeszt, a Lehashem emiatt szűkít. A másik helyen az áldozat az gyarapít, vagy kiterjeszt, nem, az szűkít, és a Lehashem az kiterjeszt. Oké, a lényeg az, hogy a szöveg kontextusától függ, hogy az Istennek kifejezés az egy a halmaszt, amiről szó van, szűkítő vagy kiterjesztő szöveg. Oké, megyünk tovább. Ugye miről volt szó? Arról volt szó, hogy hogyha még nincs 8 napos egy áldozat, akkor az nem lehet áldozat. Csak az állat 8. napjától lehet felajánlani az állatot áldozatgyanánt. És ide tartozik, ebbe a kategóriába beletartozik viszont a íramista leák, a sziklás hegyoldalba küldött bűnbak, az is csak 8 napos korától lehet bűnbak. Tájma de rábi rachman, a hallói rábi hável minna a íramista leák kardos per chusszörz mámba, én gajrel kövéá elebb rövilásen. Azt mondtam, hogy tehát akkor ez csak a Tóra szövegéből tudom, ugye? Csak a Tóra szövegéből derül ki, hogy ez a szabály, hogy egy áldozat csak 8. naptól lehet áldozat, ez vonatkozik a íramista leák a sziklás hegyoldalba küldött bűnbakra is. De miért? Hát ha belegondolunk, akkor hogyan választódik ki a bűnbak? Ugye úgy választódik ki, hogy oda visznek 2 kecskét a főpap elé, ő sorsol, és az egyikből lesz áldozat, a másikból lesz bűnbak. Tehát akkor nem lehet úgy sorsolni, hogy az egyik lehet, hogy alkalmatlan arra, hogy áldozat legyen. Hiszen az, hogy áldozat, az mindenképp csak 8 napos lehet. Ugye, ha egyszer a sorsolásban 2 olyan kecske kell, hogy részt vegyen, amelyik mindenképp alkalmas arra, hogy áldozat legyen, tehát több mint 8 napos, akkor matematikailag lehetetlen, hogy egy olyan kecske is részt vegyen ebben a sorsásban, ami még nincs 8 napos. Azt mondja, hogy a Talmud, a Merev Jézef, ha manni, hanana mitzihi, de tánya hanana mitzihi, mert a fílu dambe köjsz, mely vichá vérim závéglaj. Azt mondja, a Talmud, Rav Jézef azt válaszolt erre, igen, de előfordulhat egy vélemény szerint, hogy egy olyan kecske válik bűnbakká, a sziklás egy oldalba küldött bűnbakká, amelyik nem vett részt a sorsolásban. Szóval hanana mitzihi azt mondta, hogyha van a kezemben egy, már kisorsoltam, kiderült, hogy melyik a bűnbak, és melyik a bűn áldozat. És a bűn áldozatot már le is vágtam, és már a kezemben van a kehely a bűn áldozat vérével, és akkor meghal az a még félrerakott kecske, amelyikből a bűnbak kellett, hogy legyen, akkor hozok egy másik állatot, és abból lesz a bűnbak. Nem kell sorsolni. Mit látok ebből? Hogy előállhat egy olyan helyzet, amikor nem kell sorsolni. Ha nem kell sorsolni, akkor nem feltétlenül az egész sorsolásból következik logikailag, hogy már 8 napos kell, hogy legyen a bűnbak. Én majd a sem átlélek, hanem mincsi, de lész lajt hújim. De lész lágról, ami is a mátlé, dilma, májszíjú, mágrél. Azt mondtam, hogy oké, de hanem mincsi mondásából nem derül, hogy igazából nincs szükség a sorsolásra, hiszen ő csak annyit mond, hogy hozzatok egy másik kecskét, és azt hozzácsaphatom a már levágott bűnáldozathoz. Azt nem mondja, hogy ezt a kecskét hogy hozom. Lehet, ezt a kecskét ki kell sorsolni, ezt tanultuk tegnap előtt, hogy ilyen esetben fogok két új kecskét, kisorsolok, és az a kecske, amelyikből a bűnbak lesz, azt hozzáteszem a már korábban levágott bűnáldozathoz, és a másikat pedig hagyom legeltetni, stb. Tehát igazából itt is akkor szükség, lehet, hogy Hanan a Mitzvah ezt úgy értette, hogy szükség van sorsolásra. Ha szükség van sorsolásra, akkor sorsolásnak a kondíciójából eredendően következik, hogy az a két állat, amelyik oda van vezetve a sorsáshoz, az legalább 8 napos kell, hogy legyen. Elamára vjöjszív, ha mani, rebi simony, ide tánya májsz, echad mehen, mévihá vérő is, lejvág roladim, rebi simony, azt mondja, vjöjszív, oké, jogos. Hanan a Mitzvah-től ez valóban nem derül ki egyértelműen, viszont Rab Simon egyértelműen mondja ezt. Rab Simon azt mondja, hogy ha ilyen eset van, hogy meghal a bűnbak, mielőtt elküldenék a sziklás hegyoldalban, miután le lett vágva a párja, mint bűn áldozat, akkor egy új kecskét hozhatok egyedül, sorsolás nélkül bűnbak gyanánt. Hogy egy másik lehetséges válasz, Rab Vinalmár, ki gönyse humán, hillele acher, hillelej áll acher, van még egy lehetőség. Ki lett sorsolva, és ez, valóban a sorsásnál mind a kettő kell, hogy 8 napos legyen, de az, amelyikből bűnáldozat lett volna, bűnbak lett volna, az abban esett valamilyen makula, és most már alkalmatlan arra, hogy bűnbak legyen, és ezért azt rácserélhetem egy új kecskére, azt az új kecskét már nem kell sorsolnom. Ha nem kell sorsolnom, akkor nem kéne, hogy eredendően a sorsás logikájából következően 8 napos legyen. Azt mondja a Talmud, és ezért van szükség a Tórában, arra, hogy a Tóra mondja ki, hogy a bűnbak is legalább 8 napos kell legyen, annak ellenére, hogy nem a szószoros értelmében vett áldozat. Man a témja, de passzívai muma, de tányjavi isjellői szitnumehem, éjlucha lavim, éjlél lakulam, míg caszom, mi nájntam, mi lajmám, mi hem, mis beáz, azik az lamim, lássem, le rábe szajra, mista leach. Azt mondja a Talmud, oké, akkor ezzel azt is mondod egyben, hogy a makula problémája az, hogy egy áldozati állaton van valamilyen seb vagy hiba, az alkalmatlanná teszi az, hogy áldozatként föl legyen ajánlva. Ez nem csak a szószoros értelművet áldozatokra vonatkozik, hanem a Iramista Leach a sziklás hegyoldalba küldött bűnbakra is. Honnan veszed ezt? Onnan, hogy a Tórában az van írva, hogy egy olyan állat, amelyiknek van valamilyen testi hibája, iselői szitnumehem, abból égő áldozatot ne adjatok az oltárra Istennek. A mehem azokból az vonatkozik az oltára hozott szó szerinti áldozatoknákra. Az oltár maga kifejezi azt, amikor a vérét fel is hintik. Lehassem, Istennek, itt is az Istennek, az a bűnbakra vonatkozik, tehát hogy a bűnbak, amit nem vágunk le az oltárra, hanem elküldjük a sziklás egy oldalba, az is teljesen makulátlan kell, hogy legyen. Drága barátaim, nem volt könnyű ez a mai nap, de itt be is fejeztük a 63-as lapot. A holnapi folytatásig kívánok nektek egy gyönyörű hétfői napot, mindenkinek jó egészséget, legyünk erősek és bátrak a viszontlátásra, viszonthallásra, a holnapi viszontlátásra. Minden jót!